Leginkább optogenetikát használtunk ezekhez a felfedezésekhez. Manapság úgy keresünk különböző idegpályákat, hogy vannak olyan vírusok, amik képesek génmódosított állatokban csak bizonyos sejteket megfertőzni. Ezek a vírusok megfertőzik ezeket a sejteket, és utána egy olyan fluoreszcens fehérjét expresszálnak, amit később fénymikroszkópban meg tudunk nézni. Ez azt jelenti, hogy ugye az agyban rettenetes sűrűségben nagyon-nagyon sokféle sejtípus van, és hogyha kíváncsiak vagyunk egy adott sejtpopulációra, jelen esetben GABA-ELK sejtekre, vagyis gátló sejtekre az agytörzsben, akkor ott nagyon sok más sejt mellett lennének ezek a sejtek. Igazán a felfedezést akkor tettük meg, amikor azt láttuk, hogy az agytörzsben, egy nagyon ősi agyterületen olyan GABA-ELK sejtek vannak, amik arra az agyterületre mennek, a hippocampus nevű területre, ami a memóriáért felelős, ahol olyan sejteken végződnek, ami nagyon fontos a memória működésében. Tehát ezt a két dolgot kötöttük össze, egy agytörzsi GABA-ERG gátló pálya, ami felmegy egy olyan agyterületre, ami a memóriáért felel. És ezekkel a pályajelölő anyagokkal sikerült ezt alapvetően megtalálni.
Miért felelős ez az idegpálya, amelyet most megtaláltak? Említi, hogy a memóriáért felelős részen végződik, talán éppen ehhez kötődik is a feladat?
A hippokampuszban vannak fősejtek, ezek piramis sejtek, amik serkentők. Ezek nem működnek állandóan. Viszonylag ritkán sülnek, kitüzelnek, tehát az aktivitásuk viszonylag ritka. Azt figyelték meg kutatók már régóta, hogy ezek a piramis sejteknek csak bizonyos populációi fognak tüzelni bizonyos alkalmakkor. Különböző memórianyomokhoz, különböző epizódikus információkhoz, különböző piramis sejteknek a csoportjának a tüzelése tartozik. És a mi általunk leírt idegsejtek, amik az agytörzsből jönnek, ezek a gátló sejtek, azt képesek beállítani, hogy mekkora legyen az a populációja a piramis sejteknek, ami rögzíti majd az információt. Ez viszont egyben képes arra is így, hogy befolyásolja, hogy milyen erősen rögzül az az információ. Azt láttuk, hogy ezek a sejtek, ha nagyon erősen tüzelnek, akkor az információ, amit el kell raktározni, az nagyon gyenge lesz. Ha viszont nem tüzelnek, elhallgattatjuk őket, akkor sokkal erősebb. Tehát ez azt jelenti, hogy az agytörzsben, olyan ősi agyterületen, ami már az evolúció nagyon korai időszakában kifejlődött, már akkor szükség lehetett az állatoknak arra, hogy eldöntsék, hogy valami információt meg kell jegyezni majd, vagy nem. Ugye ezeknek a tüzelése akkor történik, amikor az állat éppen megjegyezni a dolgot. Tehát nem később, itt nem arról van szó, hogy a memóriát később módosítjuk, hanem akkor módosítjuk, akkor dönti el az agytörzs, hogy lesz-e belőle memória, vagy sem, amikor éppen az az esemény történik. Akkor lehet ennek jelentősége, amikor az állat, vagy az ember egy olyan eseménnyel szembesül, amire nem szükséges emlékeznie. Vélhetően ezek a sejtek ebben segítenek, hogy ne történjen meg az információ rögzítés, mert fölösleges a hippokampusz kapacitását erre használni.
Most önök egérben kísérleteztek, egérbe küldték be ezeket a vírusokat, illetve ott vizsgálódtak. Az embernél is létezhet ez az idegpálya, amit most megtaláltak?
Ugye az emberben ilyen jellegű vizsgálatokat ennyire pontosan nagyon-nagyon nehéz volna végezni, triviális etikai okoknál fogva. Emberekben nem adhatunk be kísérleti célból ilyen pályaelőnyű anyagokat. Felajánlott emberi agyakból fixált mintáink vannak, vagy lehet hozzájutni, és ezekben viszont ugye már nem élnek a sejtek, hogy ezeket meg tudjuk egyszerűen vizsgálni. De azért vannak lehetőségek természetesen. Például a mi általunk leírt idegpályának vannak olyan speciális fehérjei, amiket elvileg vizsgálhatunk, de hogy pontosan válaszoljuk a kérdésére, nagyon valószínű, hogy ilyen jellegű pálya van az emberben is, egész egyszerűen azért, mert ez az agytörzsből indul ki, és az agytörzs az evolúciósan is az egyik legősibb agyterület. Az a tapasztalat, szinte majdnem minden ilyen jellegű vizsgálatok azt mutatják, hogy az agytörzsnek a sejtállománya, a sejtjei, ezek nagyon-nagyon hasonlóak az emberi majom és emberi sejteknek a hálózatához. És egyébként azért természetesen nem véletlen, hogy egérekben kísérletezünk, azért az agy alapvető működése az nagyon sokban hasonlít azért az emlősökben egymásra.
Tehát említette, hogy ez az idegpálya, illetve az azt működtető sejtcsoport az emlékezésért, de leginkább a felejtésért felelős, hogy képesek vagyunk-e valamit elfelejteni. elfelejteni, vagy sem. Tehát ennek az idegpályának az azonosítása esetleg majd milyen betegségek kezelésében lehet egy támpont. Most önök egy alapkutatást végeztek, de hogyan épülhetnek majd erre a következő lépések?
Betegségekben is előfordul az, hogy ezek a sejtek nem működnek megfelelően, nem képesek az egészséges módon visszaszorítani bizonyos emléknyomok rögzülését, és ezért például egy traumás esemény során, vagy egyszerűen a mindennapi élet stresszes környezete miatt nem vagyunk képesek feldolgozni vagy elfelejteni ezeket a stresszes, frusztráló eseményeket, és egyfolytában emlékszünk rájuk. Egyfolytában újra és újra felidézzük. Tehát, hogyha ezek a sejtek nem működnek megfelelően az agytestben, akkor ezeket az eseményeket újra és újra felidézzük, sokkal intenzívebben él bennünk, és igazából éppen ez az egyik ismérve a szorongásos megbetegedéseknek, amikor az ember nem egyfolytában ugyanazzal a szorongató problémával foglalkozik, nem tudja feldolgozni, nem tudja elfelejteni, és egyfolytában újra és újra eszébe jut, és újra felidézi. Ha ezek a sejtek működnének nagyon erősen, akkor ez valószínűleg nem történne ennyire. Természetesen nem állítom azt, hogy a szorongásnak ez a sejt volna a meghatározója, csak hipotézisként mondtam, hogy akár egy ilyen jellegű működésben is részt vehet.
Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a vezető halálozási ok, a szívérrendszeri problémák, a rák, de ezekhez a betegségekhez szorosan felzárkózik az idegrendszeri problémák betegségcsoportja is. Tehát hol tart most a tudomány, mennyire látja át ezeket a folyamatokat, ismeri az agy működését, és mekkora globális problémáról van szó, hányakat érintenek a pszichés problémák?
Valójában, amiket ön említett, természetesen nagyon fontos egészségügyi problémák, ugyanakkor az Európai Uniós statisztikák, sőt világstatisztikák azt mutatják, hogy a társadalom számára a legnagyobb gazdasági és mindennapi terhet az idegrendszerrel összefüggő betegségek jelentik. Ennek egész egyszerűen az a szomorú oka, hogy míg komoly betegségekben sajnos az emberek meghalnak, ugyanakkor viszont az idegrendszeri betegségek igazából könnyen lehet, hogy akár évtizedeken keresztül is kínozzák az embereket, de most súlyos depresszióra kell gondolni például, skizofréniára, vagy akár az MR-korra, kínozzák az embereket, és ezeket az embereket a társadalomban való tartását, azt nyilván gazdaságilag jobban szükséges támogatni. Miután valójában mi nagyrészt a gondolataink vagyunk, ha szabad így fogalmaznom, az emlékeink építenek fel minket, hogy mi az, amire emlékszünk, és ez alapján milyen predikciókat teszünk, hogyan vélekedünk, hogyan gondolkozunk, és milyen érzelmeink alakulnak ki ennek alapján. Ez egy agytörzsi pálya, amit mi leírtunk, ami nyilvánvalóan evolúciósan nagyon megőrzött, az emlékeinket alapvetően képes befolyásolni, így nyilván az emlékeink alapján kialakult érzelmeinket is képes befolyásolni. Nagyon könnyen lehet, hogy ha nem is pont ez a sejtpopuláció, de az agytörzsben található sejtpopulációk, amik az agykéregbe vetítenek, és ott az emlékezésért felelnek, azok valóban gyógyászati alkalmazásra is kerülhetnek. Valóban ez egy alapkutatás volt. De manapság az agykutatásban az alapkutatás már sokkal jobban összefonódik az úgynevezett transzlációs kutatásokkal, amiben próbálunk nagyon erőteljesen az alkalmazott irányba menni, ugyanis az ilyen nagy volumenű kutatási projektek, mint amit most sikerült ezzel a csapattal publikálnunk, azt nem is fogadná el az egyik vezető tudományos szaklap akkor, hogyha nem látnák benne azokat a potenciálokat, amik arra mutatnak, hogy ennek nagyon könnyen akár alkalmazása is lehet majd. De legalábbis olyannyira fontos, hogy ennek a megértése nélkül nagyon nehéz gondolkodni bármiféle gyógyászati alkalmazásban később. Ugye azt kell látnunk egy kicsit hátrébb lépve is messzebbről tekintve ezt az egész kérdéskört, hogy meglepő módon egész egyszerűen fogalmunk sincsen még arról, hogy hogyan néz ki az agy összes sejtje. Rengeteg sejtpopuláció van az agyban, amit még mindig nem ismerünk, hogy itt hol vannak, milyen típusú sejtek vannak. Most is dolgozunk még két legalább ilyen nagy volumenű projekten, amiben olyan sejteket találtunk, amiről még senki nem tudott az agyban, hogy léteznek. Anélkül, hogy ilyen alapkutatásokat elvégeznék, hogy talán megértsük, hogy milyen sejtekből áll az agy, egyszerűen el sem lehet kezdeni semmiféle gyógyászati alkalmazásban gondolkodni, nem is lehet elkezdeni specifikusabb gyógyászatban gondolkodni, hogyha nem értjük, hogy milyen sejtek vannak. Na most miért fontos még ez? Azért fontos, mert egyre inkább az bontakozik ki a világban, hogy egyszerű gyógyszerek bevételével nagyon kevés idegrendszeri problémára lehet megoldást találni. Miért? Azért, mert egész egyszerűen az idegrendszer nem csak úgy nagyon-nagyon bonyolult, és sok összekötetése van, de nagyon takarékos is, ami azt jelenti, hogy nagyon sok transzmitter rendszer, nagyon sok gyógyszerérzékeny rendszer, nagyon sok helyen megtalálható újra és újra az agyban. A gyógyszereket, amiket eddig használunk, azok úgy működnek valójában, hogy vannak olyan agyterületek, amikre nagyon jellemző bizonyos célpont, a gyógyszerek bizonyos célpontja, és ezért ott képes jól hatni. De máshol is hat, és ezért vannak mellékhatások. A jövő valószínűleg az lesz, hogy nagyon pontosan, sejt specifikusan tudunk majd belenyúlni az agyba. Például vírusokkal egyébként, mert egyébként azokat a vírus törzseket, amiket mi használtunk ezekhez a kutatásokhoz, már emberekbe is adták be gyógyászati célból. Tehát az a jövő, vélhetően ebben bízom, és ebben reménykedem sokakkal egyetemben, hogy célzottan egyes sejtek, sejtpopulációknak lehet majd megváltoztatni a genetikai tulajdonságait, és célzottan fogunk tudni egyes sejteknek a működését úgy befolyásolni, hogy ez helyre kerüljön. És hogyha ez nagyon pontosan helyre kerül, akkor ténylegesen képesek leszünk meggyógyítani a betegségeket, és nem csak a tüneteiket kezelni, hanem valóban meggyógyítani úgy, hogy az embernek akár élete végig nem kell semmi más gyógyszert szedni, genetikailag módosítunk egy bizonyos sejtpopulációt, és meggyógyul a beteg. Ez a remény.
De ezt milyen időtávban kell elképzelni, hogy genetikailag is bele tudnak nyúlni ezekbe a sejtekbe?
Ezért mondtam, hogy itt mosódik el már kicsikét az alapkutatás, a translációs és az alkalmazott kutatásnak a határvonala. Ma ebben a publikációban mi gyakorlatilag belenyúltunk az egér agyában ezeknek a sejteknek a működésébe. A vírus maga beadható az állatokba, és nem fog betegséget okozni maga a vírus, mert ezek nagyon nagy genetikailag módosított vírusok, specifikus módosításokkal. És ugyanezeket a vírusokat emberekben már tesztelték, használták. Már itt a következő lépés csak az, hogy ezekkel az alapkutatásokkal, illetve kutatásokkal, amiket mi és nagyon-nagyon sok más kollégám a világban végez, azokat megfelelően tesztelve emberben is kipróbálják. És ez, én azt gondolom, hogy ez a következő 50 évben, lehet, hogy 20 évben, de azon se csodálkoznék, hogyha pár éven belül lennének olyan megbetegedések, amiben kimernék próbálni. Nyilvánvaló a klinikai kipróbálások ugye nagyon hosszú folyamatok, évekig tartanak, de azt gondolom, hogy néhány évtizeden belül még a mi generációnk fog látni olyan gyógyítási módokat, amiben akár pszichiátriai, pszichológiai, vagy egyszer csak egyéb hasonló megbetegedésekre olyan megoldást találnak, hogy ezt vírusokkal bevitt módosításokkal, genetikai változtatásokkal meg lehet oldani.
Mekkora eredmény, hogy most egy magyar kutatás került be a Science-be, és milyen csapatmunka áll-e mögött?
Legjobb tudomásom szerint 2010 óta olyan publikáció a Science-ben, ami kifejezetten tényleg egy magyar csoportnak a terméke. Eddig kettő született rajtunk kívül, egy az ELTE-n dolgozó csoporttól, és egy szintén a mi intézetünkben, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozó csoporttól, illetve most a miénk született ebben a 10 évben, minden más tudományágot beleértve. Tehát ebben az értelemben, ha ez számít, ez a mérőszám, akkor ez egy kimagasló, szerencsés eredmény. Hogy kikkel hoztuk létre, hát természetesen itt is, mint minden tudományágban, azért egy nagy csapatra van szükség. Számos diákom dolgozott benne, az első szerző egy olyan diák, aki már középiskolás kora óta nálam dolgozik, illetve a Columbia Egyetemen Losonczy Attiláék munkacsoportja, akik Magyarországon tanultak, és most ott kint dolgozik, ő segített in vivo élő egerekben vezették el a sejtek működését, illetve egy ausztrál kollégám adott antitestet jól tudtunk használni ezekben a munkákban.